Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Eperjes Károly színművészt. Jó napot kívánok!
Jó napot, én is szeretettel köszöntök mindenkit.
Köszönöm, hogy eljött hozzánk, elfogadta a meghívásunkat. A mostani beszélgetésre készülve igyekeztem összegyűjteni, hogy hol, merre felé, hány helyen játszik jelenleg, és hát bevallom őszintén, hogy nem volt túlzottan nehéz dolgom, mert nem olyan sok helyen. Ugye januárban volt bemutatója a Pesti Magyar Színházban, a Legyetek jók, ha tudtok című darabban, ebben a főszerepet Néri Fülöpöt alakítja, majd erről szeretném, hogyha részletesebben is beszélnénk, illetve március végén lesz Kaposváron Schiller Stuart Máriájának a bemutatója, ebben lép majd ott színpadra. Nem kevés ez? Nem érzi úgy, hogy keveset játszik?
Hát amellett, hogy néha rendezek is, és hogy közben leforgattuk Szabó István Zárójelentés című filmjét is, nem kevés, sőt...
A színpad.
Nem tudom, hát van még egy irodalmi estem is. Tavaly 4 előadásom volt, most az irodalmi estel együtt 3. Lehetne több, jövőre több ígérkezik, de úgy el vagyok vele, mert közben tanítanom is kell a Kaposvári Egyetemen, és az a fő munkaterületem most.
Gyakran mond egyébként nemet megkeresésekre, vagy felkérésekre? Akár attól jöjjön az filmből, filmes világból, vagy színházból?
Hát most már ott egy kicsit úgy voltak velem, hogy bizonyos lemondások miatt, hogy nem is nagyon próbálkoztak, mert lehet, hogy nekik furcsa, vagy kényes az én, vagy nagyképűnek tartják azt a hozzáállást. Én nagyon megnézem, hogy miben vállalok mit. Nem kell minden áron színésznek lenni. Csak akkor, hogyha annak komoly értelme van, komolyat úgy értve, hogy annak van felemelő, ünnepi ereje.
Ugye, ha jól tudom, akkor most nem tagja egyetlen társulatnak sem. A Pesti Magyar Színházban művészeti tanácsadó, de nem társulati tagként, hogyha...
Igen, nem is lehetnék, hiszen a munkakönyvem, ha lenne, de a munkaviszonyom az
a Kaposvári
Egyetemen van.
De maga a társulat vagy a társulati tagság az nem hiányzik, az nem kelt egyfajta hiányérzetet, hiszen évtizedeken keresztül szorosan kötődött hát olyan társulatokhoz, mint a Kaposvári, a Katona, a Radnóti, a Nemzeti Színház, a Művész Színház, hát legendás színházak és legendás társulatok.
Igen, és akkor még a Kelemen László színkör, igen. Hát nagyon jó társulatok voltak, tagadhatatlan.
De hogy ez nem hiányzik? Maga ez a társulati tagság? Mert ugye azt szokták mondani, hogy hát azért a közép-kelet-európai régiónak jellemzője a színházi társulat, és hogy erre alapul a színházi struktúra, és ez az erőssége, és ez nem csak egy olyasfajta összetartozást, vagy biztonságot, egyfajta akolmelegséget jelent, hanem tulajdonképpen a színházi csapatmunkának is záloga.
Igen, én szívesen megyek jó társulatba. Most azok a nagy öregek, akik köré csoportosultunk annak idején, hát hál' Isten még élnek, de például a Tamás Azaser is, gondolom, hogy most már nem tudom, hogy nem rendezi például többet az Örkénybe, mint a Katonába, de talán ezek között, hogy mondjam én ezt, talán a legfinomabb társulat ezek között, hát a Katona is nagyon jó volt, az induló Katona, hát fantasztikus volt.
De hát ott alapító tag volt.
Igen, de előtte nagyon jó volt ott lenni a Nemzetiben is, tehát még a Sinkovics Kállai, Kálmán Gyuri bácsi, bocsánat a hölgyektől, hogy őket nem említem, tehát annak a társulatnak tagja lenni, hát, vagy előtte ugye Kaposváron, hogy az a művészszínház, ami hát úgy
alakult. Amikor hajlamosak vagyunk elfeledkezni róla, pedig hát azért az egy művész csak színház. Néhány év volt, de az egy nagy időszak volt.
Hát mindegyik nagyon jó társulat volt, de ha mondhatom, hogy az a szívem csücske, az a művészszínház.
De szomorú vége lett.
Hát persze, mert látja a kérdés, hogy társulati lét. Az a társulat úgy alakult, hogy nagy művész köré csoportosult. Az pedig Taub János. És a János azt mondta, hogy hát annyi helyen játszunk már, Radnótiba, játékszínbe, itt-ott, Nemzetibe. És akkor ott ültünk hárman, Gáspár Sanyi, János meg én, hogy azt mondta János, hogy gyereke, nem igaz, hogy nem tudunk egy színházat. Hát ahhoz társulat is kéne. Tudjátok még? Mindenki mond egy nevet. Ő elsőre a Töröcsik Marikát mondta. És azt mondta, hogy csak olyan lesz a társulat tagja, mind a hárman elfogadunk. És mindig mondtunk egyet, elmentünk 33-ig, és így alakult ki a társulat. 33 színésszel, rendezővel, színházvezetővel együtt nekiindultunk. Hát ezt a szakma nehezen viselt el, hogy itt, hogy itt tényleg van egy társulat. Ezek minőségben
vált. Szívből szerveződtek valahogy.
Hát szívből vagy, de hát nem eldobva az agyunkat is. De ez egy példátlan helyzet volt. Tehát nem kineveztek minket. Ezt amikor megszűnt a művészszínház, akkor az számomra döbbenetes volt. Most nem mondom el, hogy kik voltak azok a még élők, vagy nemrég meghalt színházvezetők, rendezők, akik összeálltak azért, hogy szétverik ezt a színházat. Szóval a jó társulati lét az nagyon fontos.
De óhatatlanul nem lehet az, bár lehet, hogy ez nagyon laikus kérdés, de hát én csak így a színházra kívülről rácsodálkozó emberként tudom megfogalmazni a kérdéseimet, hogy a társulat nélküli színész az egy kicsit olyan magányos színész?
Nem a magányos színésszel nincs baj.
Mert hogy ez egy kicsit egyébként is magányos
szakma. Öntörvényű színésszel van baj, az én meglátásom szerint, mások szerint azzal sincs baj. Ha az ember magányos, attól még a feladatokban találhat arra a színdarabra, vagy arra a filmre erős társulattá összekovácsolódott közösséget, az sokszor erősebb tud lenni, mint egy olyan társulat, amelyik tulajdonképpen nem is társulat, hanem TB-kifizetési környezet. Szóval az csak azért vannak, mert hogy a TB-met kifizetik, nem is érdekli őket, hogy mi folyik a színházban.
Figyelj, munkahelyi biztonság.
Az persze, igen. Tehát annál többet ér az, hogy az ember magányosként jó feladatokban vállal szerepet.
Na akkor beszéljünk a jó feladatokról, hiszen a legutóbbi januári bemutatója legyetek jók, ha tudtok, a Pesti Magyar Színházban, és beszélt arról több helyütt is, hogy különösen fontosnak tartotta, hogy Budapesten is színre kerüljön. Igen. Ez a darab, hiszen vidéken több helyütt játszották, talán ugye Veszprémbe is, talán éppen akkor, amikor ön is a Veszprémi Színházban dolgozott, és azt mondta, hogy 5 évig dolgozott azon, hogy színre kerüljön Budapesten. Igen. Miért kellett ehhez 5 év, és miért akarta ennyire?
Szerettem volna, nagyon szerettem volna, és hogy Revicki Gabival, hogy ő legyen Fülöp atya, mert Vajda Kati írása egészen különleges minőség.
Ugye volt ennek egy filmes előzménye, nyilván volt, igen. Sokan ismerik.
Kozák Andriskának az érdeme, aki ebbe beleszeretett ebbe a filmbe, és ebbe a szerepbe, a Fülöp atyába.
És Székesfehérváron.
Székesfehérváron volt az ősbemutatója. Az országos ősbemutatója, a Budapest ősbemutatója most itt lett nálunk, és a Kati nyakára járt évekig, hogy ebből írjon egy jó darabot. És aztán a Kati írt belőle egy nagyszerű darabot, és amikor én ezt először láttam, akkor azt mondtam, hogy ez jobb, mint a film. Ennek olyan dramaturgiai ereje van, hogy ez jobb, mint a film. Én egyébként a Szent Ignácba szerettem, a Loyolaiba. És én azt szerettem volna eljátszani.
Aki most tegyük hozzá, Telekes Péter játszik, ugye?
Igen, és remekül. És a Revi mondta, hogy Szami, ez annyira a tihét, hogy én ezt nem játszom, játszd el te. Úgyhogy az olvasó próba előtt egy héttel még úgy volt, hogy majd a Revi játsza, én meg játszom a Ignácot. Szent Ignácot, aztán így alakult, nem bánunk. Én úgy elsőre úgy megijedtem, hogy Jézus Mária, most fejezem be a Szabó István filmet, jó lett volna egyet fújnom. Egy hetem volt arra, hogy ismerkedjem mélységében is, még jobban az anyaggal. Hát egészen különleges. Nem merek mondani, vagy nem szeretnék mondani nagy mondatokat, mert még az ördög nem alszik, és hát ha szétrugdossák, mert már volt rá példa, hogy jó minőségű előadást az elnehezült lelkű kollégák meg a környezet megfosztja a darabot a minőségétől meg a létezésétől, és azt nem szeretném. Úgyhogy én egyelőre csak nagyon örülök, hogy ez van. Ezt nagyon fontosnak tartom, hogy a budapesti ifjúság és a családok ezt megnézzék.
Ugye azért az érdekes, hogyha említi a családokat, hogy nyilván nagyon sok szülőben él a filmnek az emléke vagy az élménye, és talán éppen ezen felbuzdulva viszi el a gyermekét a Pesti Magyar Színházba az előadásra, bár azért nem feltétlenül gyerek előadásról van, szóval ugye a színlapon ott is van, hogy 12 éven felülieknek.
Igen. Sőt, sokan azt mondták, hogy még magasabb korhatárt kellene szabni ennek. Szerintem a mai világban az interneten, meg a tévicsatornákon borzalmakat néznek a gyerekek, nem beszélve a gyermek idézőjelbe rakott irodalomról, úgyhogy az jó, hogyha fegyelmezett környezetbe jönnek a gyerekek, tehát családtagokkal, vagy minőségi tanárokkal jönnek, az jót tesz. Az jót tesz, mert...
Hogy kell egyfajta rávezetés a gyerekeknek, mert azért is kérdezem ezt, mert láttam, hogy az előadáshoz kapcsolódóan van színházpedagógiai program is a Pesti Magyar Színházban, kifejezetten ehhez az előadáshoz kapcsolódóan, és talán tegyünk egy kis kitérőt, mert érdekelne, hogy erről mi a véleményem, mert hogy csak nem valamennyi színház vidéken is, most már Budapesten is a teátrumok csinálnak egy ilyen fajta rávezető vagy beavató programokat gyerekeknek, diákoknak, ifjúsági programokat. A színházba járást, vagy a színház nézést megtanítani, azt a színház feladata? Vagy kell erre vállalkozni? Nem mondjuk az iskola feladata lenne? Vagy mondjuk egy jó irodalomtanár
mind
feladata?
Mind a kettőnek. Mind a kettőnek, sőt, tehát a családnak, az iskolának és a színháznak.
Tehát ez egy ilyen együttműködés.
Együttműködés. Kéne. Igen, igen. Persze nem mindegy, hogy ki vezeti, és hogyan, és miért. Azért csinálnak ilyen dráma pedagógiai előadásokat, hogy az előadások előtt, hogy kicsinosodjon a gyerek, akkor az kár. De ha feltöltődik a gyerek, és finoman, szépen, igazán és jól rávezetik, az jó, annak örülni kell. De ha csak úgy kicsinosodjon rá, hogy a korszellem trendjével közelítsen a darabhoz, annak én nem vagyok híve.
És nem az a legjobb ilyen színház rávezető vagy színházpedagógiai program, hogyha a színház élményszerű, ha úgy tetszik, katartikus előadást csinál estéről estére. Én emlékszem, hogy Gálfi László ugyanebben a műsorban vendégünk volt, és ő azt mondta, hogy 14 évesen egy ajándékjeggyel elment a Víg Színházba, és megnézte az akkor ott menő Fizikusok című darabot. Ez egy legendás előadás.
Hú, legendás volt, igen, igen.
És hát nem volt ott semmiféle pedagógia, meg semmiféle színház pedagógia, csak Dürrenmatt, Várkonyi Zoltán, Darvas Iván, meg Bulla Elma. És mégis azt mondja, hogy megváltozott tőle az élete.
Hát igen. Talán
ez már eleve színházpedagógia, hogyha ilyen előadások születnek.
Persze, ez a lényege. Nyaldossuk a sebeinket. Nem hátrány a jó drámapedagógia, de az elsősorban a családokban és az iskolákban kellene. Jókat kell csinálni, és erős jó ünnepi, katartikus előadásokat kellene csinálni, és akkor nincs szükség külön ilyen drámapedagógiai előadásokra, azok megmaradhatnak otthon, a családban, vagy éppenséggel az iskolában. Hát vannak divatok. De a divatból is jót lehet csinálni egyébként, de egyetértek ezzel. A legfontosabb az, hogy az előadást önmagán érvényes legyen.
Mondhatjuk azt, hogy a Legyetek jók, ha tudtok, egy sikersorozat már is a Pesti Magyar Színházban, nem nagyon lehet rá jegyet kapni, és ha jól tudom, akkor szervezés alatt van, hogy ezt az előadást elvigyék Csíksomjóra, éppen a pápa látogatás idején.
Igen, ez nagyon helyes gondolat. Én is úgy látom, hogy ez odaillik a két nagy találkozó közé, tehát a pápa látogatás és a búcsú között ott rengeteg zarándok lesz. Szervezés alatt van, hogy végül ez financiálisan is megvalósul-e, azt még nem tudjuk, reménykedünk benne. Egy biztos, hogy ez a Legyetek jók, ha tudtok, ha egyáltalán tudtok, mert ez az eredeti, ez teljesen paralel. Hát van nekünk ilyenünk, volt is Regőci atya, most itt van nekünk a Csaba atya. Hát a Csaba atya történet, ez ez. Ez. Ott is volt a premiéren.
Böjte Csaba.
Böjte Csaba, igen, és Csabának is ez a véleménye, hogy itt annyi ember lesz a két nagy búcsú között, a pápa és a csíksomjói búcsú között, annyi ember lesz, hogy hát programok kellenek itt az embereknek, hogy ne kóvályogjanak napközben itt. egy sereg ember nem fog egyik hétről a másik hétre hazamenni Székelyföldről, meg hát az ottaniaknak is. Úgyhogy Nériszev Fülöp története az a Csaba
testvér. Rokon
testvér. Abszolút rokon. Őtől egyébként 10-es kaptunk, ugye náluk 10-es a legjobb osztályzat. Igen, az az 5-ös.
Utalt az imént a címre, és megmondom őszintén, hogy nekem is okozott némi fejtörést ez a cím és ez a feltételes mód, bár lehet, hogy ez csak a magyar fordításban vagy a címadásban szól így, ez a legyetek jók, ha tudtok, igyekezzetek, vagy megpróbáljatok jónak lenni. Tehát, hogy jó és rossz, az egyfajta választás kérdése.
Persze. A jó és rossz az evidencia, de hogy én melyikkel kötök szövetséget, vagy melyiket távolítom el magamtól, az az én szabad akaratomon múlik.
De mi az irányzék erre, hogy hol a jó és hol a rossz? Ez feltérképezhető?
A jó és a rossz az evidencia. Itt Európában talán most veszendőben van, és a nyugati halál civilizációban, de az élet kultúrájában a jó és a rossz az evidencia. Jó az, ami az Istennek jó. Rossz az, ami az Istennek rossz. Hogyha ezt az alapkultúra meghatározást eldobom, akkor már is elveszítem a személyiségem építését, és rogyok az egyéniség maflaságába. Tehát az egyéniség az hányódik ide-oda az ideológiák között. A személyiség az meg tudatosan követi az egyetemes értékrendet. A személyiség az tudja, hogy van fölötte egy principium. Az ő törvénye alapján közösségbe vágyik, közösséget formál, és megpróbál visszatérni oda talentumait kiteljesítve, ahonnan kiindult. Mert ő a kezdet és a vég, alfa és az omega. Én mellettek leszek a világ végéig. Egy nap annyi, mint egy élet annyi, mint az örökké valóság. És az Istennek az annyi. És azt mondja, én veletek leszek minden nap a világ végéig. És velünk van, ott az Úr imájának a centrum ad meg nekünk a mindennapi kenyerünket ma. És ő magát adja a kenyérben. Erről szól a 2020-as eucharisztikus világtalálkozóra való készület is. Ez része a pápa látogatásnak, hogy az döbbenetes, hogy Ferenc pápa milyen finomság van ebben, hogy előbb érkezik a történelmi Magyarország területére, mint az eucharisztikus találkozó színhelyére, amire még nem tudjuk, hogy eljön-e. De hogy Balázsfalvára elmegy, és a görög katolikusokkal szentmisét mutat be, ezt most már tudjuk, és micsoda jel. Azt mondja, hogy emberek lehet visszajönni, és egységbe, itt az eucharisztiában egységbe tudunk lenni. Aztán elmegy Csíksomlyóra. Ezt se sokan értették, hogy lehet az, hogy nem a búcsúkor megy el. Hát nem szégyeníti meg az unitáriusokat. Ugye miért van a csíksomlyói búcsú? Mert a Hargita mezőn összecsaptak, magyar a magyart ölte. A katolikusok és az unitáriusok. Ugye egyetlen egy helyen alakult ki ez a Szent Háromság tagadása, az unitarizmus. Ez a magyar Szent Korona területén belül történt meg. És ha elmegy a csíksomlyói búcsúra, ami a katolikusok győzelmének következménye, akkor megszégyeníti az unitáriusokat. Inkább egy héttel korábban elmegy, és nem ment el a búcsúra, és ezzel is jelzi, hogy más keresztény felekezetek vissza lehet találni. Itt az eucharisztia ölelésében várunk benneteket. Várjuk az áldott állapotot, hogy minél többen megvalósítsuk az Úr imájának a lényegét. Add meg nekünk a mindennapi kenyerünket ma, és ő adja ott az utolsó vacsorán, a Szent Golgotán adta, és oda vár mindannyiunkat, ott pulzál a keresztmetszetben, ott pulzál Jézus szentséges szíve, oda vár minket, mindannyiunkat. Olyan csodák történnek velünk magyarokkal, csak elkezdünk fanyalogni, hogy jaj, a pápa miért nem ekkor, miért oda megy, miért nem így, miért nem úgy, ahelyett, hogy rájönnénk, hogy milyen fantasztikus, amit csinál. Ráadásul a bejelentés előtt pár nappal leváltotta az egész kommunikációs stábját. Majd bejelentette, hogy megyek, és nem 18-ba, és nem 20-ba megy el Romániába, hanem 19-be. És föl kell fogni, hogy micsoda bölcsesség van abban, ahogy terelgeti Isten népét és elszakadt népét, hogy lehet találkozni. Hát mindjárt megyünk az eucharisztikus találkozóra, és milyen példát ad, hogy hogy vár minket, és milyen finomsággal.
Jó és rosszról beszélgettünk, meg ehhez visszatérve egy kérdés erejéig, szokták azt mondani, hogy a jó dráma vagy a jó színdarab az voltak éppen a jó és rossz küzdelméről szól. Így van ez valóban?
Ez így van. Mi a dráma? A jónak és a rossznak az ütköztetése. Ez a konfliktus. És ha a dráma katarzissal, azaz megtisztulással végződik, hogy mondja ezt Arisztotelész poétikájának a lényege. Ha a cselekvésnek nincs önmagán túlmutató természet fölötti célja, akkor a cselekvés az csak valós, azaz profán. De ha van önmagán túlmutató természet fölötti célja, akkor a cselekvés igaz, az a szakrális. Tehát a jó cselekvés az mindig szakrális. Most az a nagy baj, hogy a vertikumnak nem a tetejét, a jót, az igazat, a szépet, az istenit célozza meg az emberiség, hanem a vele szembe helyezkedőt, az alját, a rosszat. És most úgy tűnik, minthogyha, én szoktam mondani, és elnézést kérek, akit ez netán bánt, nem bántásnak szánom, az elvtárs után jön a kortárs. Nem a jó a rosszal ütközik, hanem a nem tudom milyen trendi, a nem tudom milyen trendivel csavarodik. És akkor hogy lesz ott katarzis? Tehát az egyeske meg a ketteske összeáll, akkor abból csak összeadással hármaska lehet, de egyeske is ketteskéből nem lesz gyerek, és folytathatnám a gondolatsort. Tehát most összekeveredett sok minden fogalom az emberiségben, és megpróbálják a jót és a rosszat csak jogi értelemben. Tehát ha elszakad a jog az Istentől, a természetes rendtől, hát a természet sóvárogja, várja már azt, hogy Isten gyermekei tényleg ezt a paradicsomi környezetet nehogy már elpusztítsák véglegesen, mert felé tartunk, AIDS, madárvírus, fölmelegedés, emberterelés, ez mind arra mutat, hogy itt valami kataklizma lesz, ha ez így megy tovább, és a katarzist, egy kataklizma meg kell, hogy előzze. Úgy tűnik, hogy e felé tart az emberiség, ahelyett, hogy elfogadná, hogy mi a jó, és mi a rossz. Ez olyan, hát nézze, hogyha jó-e a forgalmi rend, a táblák, hát persze. Különben össze mennek állandóan a közlekedők. Tehát ha nem fogadom el, hogy a stop tábla az jó, ha nem hiszem el, hogy az jó, akkor azt figyelmen kívül hagyom, és abból karambol lesz, abból az nem katarzissal végződik, hanem valami nagy kataklizma lesz a vége. Tehát ez nem mindegy.
Eperjes Károly színművész a vendégünk ma itt az arénában, most hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk majd a beszélgetést.